Jó estét kívánok! Manázs Zsófia vagyok, és szeretettel köszöntöm Önöket a Margó Irodalmi Fesztivál harmadik napján. A mai utolsó programunk a prékiadó beszélgetése lesz, amelyet Horváth Florencia moderál, és itt ül még mellettünk Méhes Károly, Veszprémi Szilveszter és Németh Gábor Dávid is. Nagyon jó szórakozást kívánok a beszélgetéshez!
Jó estét kívánok! Én Horváth Florencia vagyok, és az elhangzott szerzők ülnek itt mellettem. És igazából azt gondolom, hogy a legelső dolog, amit tudni kell róluk, hogy Gábornak ez a második megjelent verses kötete, Szilveszternek az első, és Károlynak a hatodik verses kötete. És én azt gondoltam, hogy nyitányként hallgassunk meg mindegyik szerzőtől egy-egy szöveget. Úgyhogy Károly, kérlek, kezd el.
Jó estét kívánok! Közös erőfeszítéssel a Repülő Fügék című verset választottuk ki. Akkor voltunk nagyon szerelmesek, és ahogy kell, sétáltunk a tengerparton, ahol a sós levegő és a szél teszi igazán zamatossá a szerelmet a csókolózáson túl. Visszafelé ballagva valami felénk repült, és el is talált egy-egy fekete golyób is. Megrémültünk, hiszen ki tudja egy idegen helyen, mi ez a támadás, mit akarnak tőlünk. Vihogó kamaszok bukkantak fel a dombok mögül, és a szerelmem magából kikelve kezdett ordibálni velük, hogy mit képzelnek. De a fiúk csak nevettek és tovább dobáltak, majd közelebb jöve körbevettek bennünket. Nem kővel dobáltak. Füge volt, mert errefelé fügével szokták dobálni a szerelmeseket, ez a legintimebb barátkozás jele. Örültek nekünk, mert annyira nem történik velük semmi ezen az Isten háta mögötti helyen. Fügőjük megrengeteg van. Adtak még egy kis vödörrel, és megvárták velünk a buszt. Felszállás közben még utoljára megdobáltak, mert a zsebükben is maradt néhány füge. Vadul integettünk az ablakon át, és szinte belesajdult a szívünk, hogy akad-e még bárki az életben, akinek ennyire fontos lesz a szerelmünk, és füge is lesz nála legalább egy-két szem.
Köszönjük, és Szilveszter, kérlek, olvasd fel te.
Jó estét kívánok, én is köszönöm mindenkit. Én a Macska az üres katlanban című verset fogom felolvasni. Nézd, anya, utat építek bárhova, és az első kötetemnek fogják hívni. Lesz benne szó a depressziódról, hogy tőled tanultam elvágyódni, és arról is, hogyha mégis lehet egy boldog gyerekből a költő, nekem egyszerűbb volt így. Apa, te is benne leszel, bennem fogod tudni. Nem a te szavaiddal, mert nem beszélsz. Írok majd valamit a gondolataimról, amiket neked tulajdonítok, és nem védekezzel. Nem gondolsz szépeket, gondolom a versnek sem kell szépnek lennie, és csak a szádból szólhatna igaz. 7 éves korom óta írok boldog gyerekekről, a pszichológusom szerint az írásba küldtetek, és ez jó hely. Bunkit építettem, nézzétek, most már kilátok belőle. Írok majd az idegenségetekről, hogy miattatok lettem én is idegen. Megírtam egy csomó jó verset, mint rólatok szól arról, ami a tiétek, és nem tudom, mi lehetek az intellektualizálás hegyén túl, amin átjutva bármi lehetnék, és nem baj, hogy nincsenek még válaszaim.
Köszönjük, és Gábor.
Köszöntök én is mindenkit, én pedig a Jól fésült című verset fogom felolvasni. Valaki suttogni kezdett a családban. Évtizedekkel ezelőtt azóta hallani a sercegést a háttérben. Mintha ott hagytak volna egy fésült valaki hajában, ami engem fésül idegesen csendessé. A fogak aknákat kaparnak a fejbőrbe, víztelenített, téliesített rögeszméket. Házon kívül neveljük, savanyítjuk a múltat, ismerős, torzan tükröző üvegekben, körülöttük kötözött húsok, köztük a szív, mint öregedő artista, reszketve adja át magát a kötélnek. Családfa helye családfésű, hallgatólagos mesdjék a fejben. Megtanultunk határokon táncolni, megmagyarázni kemény fejűségeket, és gyönyörködni a vadságban. Aki bármit elfelejt, azt megharapjuk. Aki bármit szóvá tesz, azt megfésüljük. Csak amihez tartás véget.
Köszönjük szépen, és én elsőként egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amit szeretném, hogyha mind a hárman megválaszolnátok. Mert ahogy az elején is elmondtam, elég különböző szakaszban vagytok a pályátok során. És hogy az érdekelne engem, Károly, a te könyvednek a bemutatkozó részén ott van, hogy az elmúlt 10 év legjavát adott közre ebben a kötetben. Gábor, neked az előző köteted óta 5 év telt el, és Szilveszter, neked pedig ez egy debüt kötet, és én arra lennék kíváncsi, hogy neked például ebben mennyi időd van, vagy mi volt ez a pont, ahol elindult ez a kötet, és hogy nálatok kettőtöknél is ez érdekelne, hogy igazából mikor jött el az a pont, amikor azt éreztétek, hogy ez egy kötet anyaga, vagy hogy amikor így kezdett összeállni mondjuk a tematika, vagy a szerkezet, vagy az alapötlet. Nem tudom, bárki kezdheti.
Szívesen elkezdem én akkor. 2017 óta 17-ben volt a független mentorházat, ezről már sokszor beszéltem. Az Irénával dolgoztunk együtt, és alapban akkor kezdtem el megérteni, hogy az irodalom az önmagában nem csak az, hogy írunk valamilyen verseket, hanem önmagában egy normarendszer, egy kifejezés, forma és minden ilyesmi. És hogy nyilván mondjuk az első tényleg irodalom megértékes versek azért nagyrészt odadatálódnak. Ezzel együtt mondjuk pont költöztem meg, könyves polcokat pakoltam az elmúlt hetekben, és ennek kapcsán nézgettem az első publikációimat, amik szintén 2017-18, és hogy abból még nem igazán vannak ebben a kötetben versek, talán pont a 18-as műút az első, amiben 3 versem jelent meg, és abban a 2 is szerepel, és abban az értelmeni 18-tól 22-ig lehetne datálni ezt a kötetet bizonyos tekintetben. Ugyanakkor meg persze tök különböző állomásokon estünk át, voltunk Móricz ösztöndíjasok, én és a kötet, ami alatt még egy nagyon város tematikájú kötetben gondolkodtam, és igyekszem többször nem kimondani azt a szót, hogy kötet. És akkor ez az anyag a városról elkezdett a szüleim, meg egyáltalán az idegenség felé rendeződni, és hogy most nyáron pedig tényleg összeszerkeztettük, és összeélleltük, és szerveztünk köré egy ilyen narratívet, ami egy felnővés történet, meg ami bízom benne, hogy valamelyest egy ilyen idegenség, eredet, mítosz, meg minden ilyesmi tud lenni. Szóval, hogy az a fura, hogy én mondjuk a banán és kutyát, ezt ilyen 2017-ben nagyon lelkesen olvastam, és hogy mondjuk így nem tudom, azzal egy időben látom ezt a fejlődést közben, hogy így igen, onnan született ez, és hogy onnan azokból az irodalmi ingerekből, 2017-ben jelent meg a Szívlapát, 2017-ben Zilai Anna kötette, rengeteg minden jelent meg 17-ben, és így azóta így folyamatosan az azért meghatározta a szüzem valamelyest az ízlésemet, és akkor az alapján meg hát írogatok.
Hát én nem tudok ilyen összefoglalóan beszélni róla, mert én már ilyen öreg ember vagyok itt mellettetek kücsörögve, nekem 91-ben jelent meg az első verseskötetem, és nyilván akkor 25-26 évesen az egy fantasztikus érzés volt, amit hát ti is megtapasztaltatok, vagy tapasztalhattok éppen. Ráadásul az egy cserépfalvi kötet volt, tehát az ember ugye a 7. mennyországba járt. Én 12-ben adtam ki utoljára verseskönyvet, és közben mindenféléket írtam, főleg prózát, novellát, regényt, egyebet, ami nem is feltétlenül irodalmi, de hát az írás az tényleg hozzátartozik a mindennapjaimhoz. És azt vettem észre, hogy a versek ugye egy idő után engem azért ugye elkönyveltek prózaírónak vagy novellistának, ami nekem egyáltalán nem fájt, de valahogy a költő meg az nem bír megszűnni az emberben, legalábbis én így érzem, és amint nincs prózaírás, és amint nincs valamiféle olyan hosszabb odafigyelést, meg ücsörgést követelő mű, akkor rögtön fölbukkan a vers. Tehát ez vagy búvópatak, vagy tűzhányó, most ez a éppenségen az adott pillanattól függ, és akkor ezek megszületnek, annak én nagyon örülök, biztos ti is így vagytok vele, hogy baromi jó dolog verset írni. Tehát amikor egy vers megszületik, az igazából mindennél többet ér. Aztán persze az félre lesz rakva, lehet, hogy megjelenik itt ott egy folyóiratban. Most már azt se hajtom annyira, mint valaha, hogy ugye az is mindig egy külön alkalom volt megjelenni. Először a jelenkorba, először az ésbe, először itt, meg ott, meg amott. Ez úgy le is szükül, tehát igazából tényleg a jelenkor, mint én pécsi vagyok, ott lakom, ilyen házi folyóirat, Vigília, egy-egy életéséről a győri műhely, mert ott is sokáig laktam. És ilyenkor úgy jönnek visszajelzések, hogy hú, te Karcsi, ezt figyelzem is, olyan rossz szám meg. Úgy, ezek is úgy adják a táptalaját annak, hogy egy idő után aztán össze, minden koncepció nélkül, megmondom őszintén, összeszedtem ennek a 10, vagy inkább akkor még csak 9 évnek a termését, azért persze hát kiválogattam meg, amire úgy gondoltam, hogy érdemes egyáltalán még egyszer közzétenni, és akkor elküldtem kiadó igazgatójának, aki mondta, hogy jó, majd egyszer foglalkoznak vele. És akkor egyszer csak tényleg az történt, hogy ilyen nagyon lelkesen följött, hogy Dóra elolvasta, és azt mondta, hogy hát ezek tényleg mutatnak valamit, és hogy akkor szívesen kiadnák. És akkor nyilván akkor már elkezdődött egyfajta rendezkedése a verseknek, de ebben se ciklusok nincsenek. Úgy gondoltam, hogy valamiféle sorrend nyilván van, tehát nem egy ilyen vasvillával összehányt dologról van szó, ebbe aztán jöttek még pluszba hozzászólások, ezt engedjük el, azt egy kicsit, az a 3 sor már túlbeszélés. Hát ahogy egy rendes szerkesztő ugye megmondja a véleményét, de nagyon jó volt, hogy amit most felolvastam, ezt mondtam is, hogy neked kéne folyosón, ez egy nyár közepi, majdnem nyár végi vers, és ez még bele tudott kerülni, és örülök neki, mert én nekem is tetszik, sőt, hát mint kiderült másoknak is.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy tulajdonképpen te nem visszatértél a vershez, hanem az jelen volt az elmúlt években is, amikor prózával foglalkoztál?
Igen, folyamatosan. Tehát ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, hogy mondjam ezt, tehát ilyen fölütésszerűen mindig jött egy ilyen élesebb hang, mert a vers vagy az kicsit mindig ilyen fölsikoltás is a brummogó próza mellett.
Gábor?
Igen, tehát nekem 2017-es volt az első kötet, a Banán és Kutya, és hát abban is én is tudok a Szilveterhez kapcsolódni, hogy az is a Független Mentorhálózathoz kapcsolódott. Pontosabban ott a kötet megjelenés előtt állt már akkor, de tulajdonképpen nekem a Deres Kornélia volt a mentorhálózatban a mentorom, és a mi közös munkánk az tulajdonképpen a kötetnek a szerkesztése volt, ami nagy segítséget jelentett, mert első kötetnél hogy mit jelent a kötetnek az összerakása, a kötetnek a szerkesztése a tapasztalat nélkül, az talán az volt a legfontosabb, amit tanultam, hogy abban is gondolkodni, hogyha a versek egymás mellé kerülnek és kialakítanak valamilyen viszonyt magukkal, akkor azzal mit lehet kezdeni. És aztán tulajdonképpen nagyjából folyamatosan dolgoztam verseken az eltelt 5 évben. Voltak színházi munkáim, amik kicsit kiszakítottak, de én ezt egy ilyen folyamatos lineáris munkának érzem. Ami változott, az, hogy de tulajdonképpen ami inkább az ember életében változik, hogy ugye sokszor előkerül, hogy az embernek kevés ideje van verset írni, de engem igazából mindig inkább az zavart, hogy az erre jutó idő minősége milyen, és talán az volt az elmúlt 5 évnek a nagy eredménye vagy megtanulása, hogy az erre jutó időt azt hogy tudom ténylegesen erre szánni és minőségi időként tölteni. És aztán egy évvel ezelőtt jutottam oda körülbelül, hogy kész volt a kötet anyaga. Egyébként egy hogy mondjam, sokkal határozottabban kötett formában, mint a Banán és kutyánál, tehát most már azért megvolt az a tapasztalat az első könyv után. És miután évek óta a Pré csapattal dolgozom, az tűnt egy, hogy is mondjam, ilyen őszinte önépítésnek, hogy itt jelenjen meg a kötet.
Már nagyjából válaszoltatok is a következő kérdésemre, hogy a szerkesztés folyamata az, hogy zajlott. Ugye Gábor, neked Deres Kornélia szerkesztette ezt a kötetet is, és nektek kettőtöknek pedig Péceli Dóra. Hogy azt szeretném, hogyha mesélnétek egy kicsit a Dórával való közös munkáról, illetve Kornéliával, és az, hogy mennyire volt mondjuk ez egy kölcsönös döntés, hogy mi legyen a versekkel, vagy mennyire kaptatok szabad kezet, és egyáltalán az, hogy hogyan állt össze a végleges formájává a kötet. Nem tudom, ki szeretné kezdeni.
Én amit egy példát mondok, és szerintem ebben minden benne van, hogy amikor én kértem újra Korit, hogy ő legyen a szerkesztő, akkor azt kérdezte, hogy oké, miben tudok segíteni. Tehát, hogy valahogy másképp működik, és nem a tipikus, vagy hát által, amit ott látott szerkesztői reflexek mentén működött, hanem tényleg az volt a kérdés, hogy ő mit tud még ahhoz hozzátenni, ami már elvileg készen van. Egyébként meg azt szeretem benne, hogy elképesztően szigorú, és ebben azt hiszem egymásra találtunk, úgyhogy egyébként meg teljesen szabad kezet kaptam. Tehát tényleg ennek mentén működött a közös munka, hogy azt derítsük ki, hogy ő még miben tud nekem esetleg segíteni.
Tehát akkor mondjuk a sorrend és a ciklusok azok megvoltak? És...
Én mondtam neki egy ötletet, egy szerkezetet, hogy hogyan képzelem el, és ő egyébként érzékenyen jó rámutatott bizonyos pontokra, hogy oké, ha te ezt így gondolod, akkor esetleg ezt így és úgy, de azért nagyjából megvolt, és már abban a szerkezetben tudtunk gondolkodni, amit én elképzeltem, tehát már csak apróbb változtatások voltak.
Tehát akkor lényegében ilyen finom munka.
Igen. Legalábbis, tehát itt most már igen, azért a Banán és kutyánál, egyébként ott is teljesen szabad kezet kaptam, és minden úgy volt, ahogy én akartam, de ott még én is jobban igényeltem azt, hogy több visszajelzés jön tőle, hogy rendben vannak-e a dolgok.
És Dóra mennyire volt szigorú?
Dóra szerintem szigorú volt, de nagyon jót tett ennek a kötetnek, vagy hogy nyilván szóval, hogy ez egy debüt kötet, ami így a 2017-18-tól született verseknek egy ilyen sokszor nyersek, pontatlanok, vagy igen, a pontatlanságot érzem, hogy mondjuk 2017-ben írtam az egyik versembe azt, hogy elkéstem kizárni a hideget, és hogy mi az, hogy elkéstem, és hogy akkor ezt meg kellett magyaráznom, hogy igen, mert már bejött. És hogy akkor az, hogy ezt, és valahogy sikerült egy jó igét találni, ami jobb ennél a bejöttnél, és hogy azt éreztem, hogy igen, ezekre a rákérdezések amúgy baromira fontosak. Nyilván volt a kötetnek már alapvetően egy ilyen fejlődéstörténet felé tendelt mondjuk, de hogy ezt szintén Dóra jó ráérzéssel azt hiszem pontosította, meg egy struktúrát, hogy ne legyen, talán azt hiszem didaktikusabb volt az első változat, amit én küldtem egyből. Ezzel együtt én sem érzem azt, hogy így bármi nem ne lett volna konszenzusos, vagy ne az lenne a kötetben, amit én szerettem volna, de hogy szerintem nagyon jó beszélgetéseink voltak közben, hogy mondjuk nekem fontos volt sok szempontban, hogy így ne legyenek ciklusok. És volt egy beszélgetéspont, ahol így beszélgettünk, hogy legyenek a ciklusok, és akkor jól tudtunk érveket ütköztetni. Vagy volt a cím körül is volt egy ilyen futás, és hogy ennyi, ezeket tök jól meg tudtuk beszélni, és hogy azt érzem, hogy ezek tényleg konszenzusos helyzetek voltak, vagy hogy így igen, hogy sok kis apró munka volt, amilyen kis pontosítás, meg voltak, vannak versek átpakolva, meg ilyesmi, ahogy azt hiszem egy jó szerkesztő amúgy dolgozik, azt tényleg teljesen megkaptam, sőt. És hogy igen, az van ebben a könyvben, amit szerettem volna, hogy legyen. És hogy azt érzem, hogy tényleg ez a pontosság, ez így, vagy hogy ennél pontosabban nem tudtam volna megírni. És hogy Hogy ebben a szempontban amúgy egy ilyen tök nehéz szerkesztőnek lenni valószínűleg, hogy amúgy nem látszik az, hogy ez milyen volt előtte, vagy ilyesmi, hanem hogy hát igen, hogyha majd a kritikus leírja, hogy esetleg ad abszolútum pontosak a verseim, nem tudom, hogy azok-e, akkor az igen, nem csak az én érdemem.
Károly?
Hát nekem ugye eleve egy nagyon jó kiindulási, pozitív alap volt, hogy egyáltalán azt mondták, hogy ez kell nekik ez a verses kötet, és hát ez nyilván a Dórának a döntése volt elsősorban. És onnantól fogva, tehát a kötet, ami megjelent, az kb. 80%-ban az, amit én így első menetbe beküldtem. Összerámolgattam, ahogy az előbb is mondtam már, hogy azért valamiféle íve legyen, vagy tematikailag egybefüggő versek egymás után következzenek. Mondjuk egy 10 darab kikerült belőle, de egy se olyan, amire zokognom kellett volna, vagy azt mondtam volna, hogy ezt aztán minden áron benne kell hagyni, mert anélkül borzasztóan megcsonkul az egész. Mindig is arra gondoltam, hogy volt egy olyan kedves tanárom az egyetemen, igaz, hogy nem versekre mondta feltétlenül, de hogyha azt mondta, hogy valamilyen szövegre, ha csak egy ember, aki neked fontos, azt mondja, hogy ez egy értelmetlen mondat, vagy ez valami miatt nem jó, akkor azt húzd ki, mert az akkor biztos úgy van. És én ilyen alapon miért is ne hallgatnék a szerkesztőmre, hogyha ő valamire azt mondja, hogy ez sok, vagy túlzó, vagy érthetetlen bizonyos módon, és hát tényleg fantasztikus volt azt látni, hogy ez egy nagyon sokszor átrágott, átnézett kötet, hiszen még amikor kaptam, és mindez e-mailen zajlott ráadásul, hogy mi személyesen közben nem is találkoztunk egyszer se. Tehát mikor már az utolsó utáni e-mail is jön, én már azt hittem, hogy elment a nyomdába, és akkor még mindig jön, hogy most akkor lobogó őszhaja, vagy ősz lobogó haja, hogy ezen azért el kéne gondolkodni, ami lehet, hogy egy ilyen izének tűnik már kekeckedésnek, de hogy mégis abban a pillanatban ez valakiben fölmerült, hogy a vers egészét tekintve melyik legyen a sorrend, és ezek nem tetszettek nekem. Tehát korábbi verses köteteknél ugye az volt, hát Karcsikám, hát te tudod, hát ez a te köteted, csináld, ahogy jól esik. És akkor hát persze az ember csinálja, ahogy jól esik, de abból nem mindig a jól esésből nem biztos, hogy a jó puffanás lesz. Tehát így meg talán még az is megtörténik.
Most szeretném, hogy egy kicsit közelebb mennénk a szövegekhez, vagy a tematikáitokhoz. És én úgy olvastam ezeket a könyveket, hogy igyekeztem közös pontokat találni. Sziszi és Gábor, a ti köteteitekben több összecsengést is felfedeztem. Erre majd rátérünk, de hogy ami mind a hármatoknál jelen van, nagyon más szinten, az a család, a felmenők, Károly nálad akár már úgy is, hogy te, vagy a te kötetedben a lírai én egyszerre van apa szerepben is, és aztán megjelenik az ő apja és anyja is, tehát hogy ez még tovább ágazik. Viszont Gábor, a te kötetedben meg egy kész ilyen múlt, vagy nem is tudom, a felmenőknek a terhe, vagy a súlya, amit így tovább kell vinni, vagy hordozni kell, és Sziszi nálad meg abszolút így előtűnnek anya és apa figurák, és hogy engem az érdekelne első körben, hogy a ti költői látásmódotokat, mondjuk, vagy azt, hogy hogyan alakult az eddigi életutatok költőként, azt, hogy befolyásolta a családotok, és hogy mennyire hatott, mint látjuk hatott, de hogy mi adott mondjuk így fő inspirációt ezekhez a szövegekhez. Hogyha érthető, amit kérdezek.
Én szívesen elkezdem, hogy egyetemre jelentkeztem, megismerkedtem a társadalomtudománnyal, mint olyannal, meg elkezdtem politikailag releváns kontenteket fogyasztani, meg elkezdtem pszichológushoz érni, meg minden ilyesmi, és mind tök klisésen fog hangzani, de ugye az van, hogy egyre mélyebb rétegét értettem meg a szüleimnek, hogy miért így csinálják, nem tudom, és most olvasok egy olyan könyvet, mindegy, most olvasok egy teljesen nem tudom mennyi könyvet, ami azzal foglalkozik, hogy mondjuk a feminizmusnak milyen rétegi azok, amik kevésbé láthatóak. És hogy mondjuk ezt olvasva elkezdtem azon gondolkodni, hogy basszus, miért írtam ilyen keveset a mély szegénységről konkrétan, mikor amúgy az idegenségemet, meg a szüleimnek az idegenségét, a mély szegénységnek a működéseit tökre meghatározzák. Meg egyáltalán azt, hogy mondjuk a kódváltásról szerintem azért esik szó egy-egy versben, de hogy mondjuk kódváltás a szüleimnek a mély szegény otthoni nyelve között, és a saját egy irodalmi, az apám nem érteni, mi az a kódváltás. És hogy mondjuk ez a két nyelv között, így erről így miért nem írtam sokkal tudatosabban, vagy miért nem került elő jobban? Ez mondjuk számomra most elkezdett egy ilyen hiány lenni, tényleg azért, mert nagyon friss ez az olvasmányélmény, de hogy összességében tényleg az, hogy az első generációs értelmiségi válás, az óvatatlanul azt hiszem, ezeket a szembenézésekkel kezdődik valahol, vagy nem tudom, hogy akar egy ilyen első generációs reprezentatív kötet lenni ez a kötet. Néha azt gondolom, hogy akar, néha meg elegem van a reprezentációs irodalomból. De hogy ezt tudom kezdeni a szüleimmel, hogy egyszerűen muszáj szembenéznem azzal, hogy ez a lírai én, mondjuk, aki mondjuk történetesen lehet, hogy egy alanyi lírai esetében pont én vagyok, ez valószínűleg egy alanyi kötet, ennyi a szüleimmel tudom kezdeni azt, hogy beszéljek arra a társadalomra, ami engem meghatároz, meg elgondolkodtat, meg ilyesmi, és hogy beszéljek arra az idegenség érzetről, ami tényleg baromra működtet, és tényleg az, hogy minden, ami működtet engem, az a szüleim, mert is működtette, vagy a szüleimhez való viszonyomat is működtette, és óhatatlanul úgy érzem, vagy hogy most ez a rapid válaszom erre, de hogy tényleg ez egy hetes olvasmány.
Hát ugye már ugye kétféle aspektusból is, hogy mondtad, tudom ezt a dolgot egy kicsit nagyító alá venni. Amikor a legelső könyvben megjelent, az egyik kritikának az volt a címe már akkor is, hogy egy fiatal emlékező. Tehát nekem a legelső könyvem is tele volt olyan verssel, amik a gyerekkorról, annak mindenféle aspektusával, a gimnazista évekről szóltak, tehát hogy én azokat igazából így versben próbáltam ezeket a mindenféle nyavajáimat földolgozni, és ezeket aztán persze később nagyon jól esett kibontani prózában is. Annak idején mondogatták is nekem, hogy hát ezek már szép kis epikus darabok, de hát miért nem írom meg valahogy rendesen, nem kell belegyömöszölni mindent egy versbe. És akkor utána megírtam, hát úgymond rendesebben is. És hát persze, hát a család talán a legfontosabb kiinduló pont mindannyiunk számára, akár tudatosítjuk ezt, vagy nem. Lehet mindenféle egyéb érdeklődési területünk aztán az életben, a környezetvédelemtől kezdve az atomenergiáig, de azokat az érdeklődési pontokat is ugyanúgy a származás, a genetikai láncolat, meg minden egyéb határozza meg. És hát persze ez egy különösen érdekes fordulat utána, hogy akkor ez hogyan plantálódik tovább az utódokban. Nekem van 3 gyermekem, 2 elég nagy, a harmadik olyan kamaszféle. És hát ez is egy nagyon érdekes terepe a vizsgálódásnak, hogy saját magamból is, meg pontosan a fölmenőkből, mi az, ami bennük jelenik meg, és hogyan lehet ezt az egészet értelmezni, ez a hihetetlenül bonyolult szövésminta, meg puzzle, ami ráadásul azért úgy alakulgat az idők folyamán is, tehát nem biztos, hogy amit gyerekkorában az ember érez, meg gondol, az kitart egészen felnőtt koráig. Tehát, és ezeknél jobb ilyen vers anyag szinte nincs is, de hát persze mindenfélét meg lehet zenésíteni, de ez egy állandó téma, legalábbis nálam.
Nagyon jól körbe járták a kérdést, de megpróbálom azért kiegészíteni. Azt gondolom, hogy a lebegő arborétum versei olyan belső tájakra hívják az olvasót, ahol az ilyen elburjánzott traumák és problémák várják, és hogy ahhoz, hogy ezzel kezdeni tudjunk valamit, ahhoz tényleg az van, hogy a család lesz a kiinduló pont. Ami azért azt hiszem, hogy nekem fontos volt, hogy az történik, hogy ez az idegenség tapasztalat és az összes tematikai fókusz, ami a lírai énnel történik, vagy amiben belehelyeződik, hogy ez mindig valamilyen kisebb vagy nagyobb közegek kapcsán válik értelmezhetővé. És ugye a családtól indul a legszűkebb közegtől, de a kötet végére ez tulajdonképpen már ilyen globálissá tágul. Igen, szóval, hogy egyszerűen nem tudod megkerülni ezt a kiinduló pontot. Majdnem utolsó sorra a kötetnek, végül az utolsó előtti vers lett, hogy jól akarunk lenni. És hogy ez egyszerűen csak volt egy felismerés, de hogy eleve, tehát igazából az volt sokkoló, hogy ennek felismerésnek kell lennie, hogy basszus, jól akarok lenni.
Bocs, csak a kedvenc metaforám ebben, és Bergman benyúlta, ez a legjobb szándékok, ez a cím a könyvnek, amit a szüléről írt. És hogy tényleg az az ilyen baromi nehéz, vagy szerintem ez a munka történik a kötetben velem emberként, költőként, miközben ezeken az anyagokon dolgoztam, hogy így el kell fogadnom, hogy az anyámnak ez a hozzáférése volt ahhoz, hogy ő anya legyen, ennyi. És ő a legjobb anya akart lenni nyilván, és hogy valószínűleg ez van. Vagy, bocsi, nem tudom, hogy amúgy pontosan ezt gondolod, de csak akkor én ezt gondolom erről, hogy valójában, hogy meg mindennel kapcsolatban, hogy valójában senki nem akar rossz lenni, vagy senki nem akar a lehetőségeihez képest rossz lenni, és hogy miközben ez persze kitágíthat, vagy igen, szerintem is tök jó, hogy kitágítjuk az egész világra, csak hogy mikor szüleimmel is amúgy tökre ez van, és ezt amúgy nagyon nehéz megérteni, mert sértett vagy, meg minden ilyen, sértett vagyok, meg minden ilyesmi, de hogy igen, ez egy ilyen tök alap, újra kellene gondolni az egész társadalmat pont ennek mentén, hogy legjobb szándékok.
Meg még annyival egészíteném kéni, hogy hogy mindig valahogy ilyen valamilyen értelemben közösségekről legyen szó, az nekem azért volt fontos, hogy világos legyen, hogy ide az én is beletartozik. Tehát, hogy ez nem egy ilyen számonkérés, vagy bizonyos tudásbirtokában már lenézés, hogy ez evidensé legyen, hogy ez az én felelősségem is, és én is benne vagyok. És hogy nekem ez tűnt egy megoldásnak erre.
Igen, és a ti kettőtök kötetében elég erősen felfedezhető ez az idegenség érzet, meg akár ez a kívülállóság tapasztalat is ennek ellenére, vagy a beilleszkedés, akár beilleszkedés kényszer, hogyha szorosabban nézzük a szövegeket. Az volt nekem érdekes, hogy Gábor, a te könyvedben nagyon sokszor előfordul a trauma, a kényszer, hasonló kifejezések, és hogy ez inkább belső és lelki dolgok, mi Károly, a te kötetedben meg egyből a betegséget látjuk az elején, a testi dolgokat, és aztán bejön a Covid is később, meg ez az egész mindenkit érintő közös ilyen, hát nevezzük betegségnek, ami mindenkit fenyeget, és hogy engem ez érdekelne, hogy például ez mennyire volt nálad tudatos, hogy összekapcsolod a mondjuk az egyes embernek a testi szenvedéseit ezzel a közös apokaliptikus dologgal, illetve az, hogy mondjuk ez elég szépen tematikus blokkokban van a kötetben, tehát hogy így épülnek egymásra a versek, hogy ez mi alapján alakult így.
Hát ja, nagyon idétlenül azt kell mondjam, hogy az élet alapján alakult így, mert én most már azért sajnos abban az életkorban vagyok, hogy barátok, ismerősök, volt osztálytársak is haltak meg, nem is kevesen, vagy ha még, hát szerencsére azért többségük életben van, de szinte naponta érkezik, vagy jönnek olyan jelek, híradások, hogy ez fáj, az fáj, amaz fáj, és persze ettől a maga a költő sem mentes. Úgyhogy mindazok a tapasztalatok, amik esetleg különböző egészségügyi intézmények folyosóin és különböző bugyraiban, ugye személyesen átélődnek. Ugye az egy elementáris élmény, de tényleg az, hogy a világ ennyire, ami hát a legbanálisabb dolog, hogy ugye mindannyian az elmúlás pillanata felé haladunk attól a perctől kezdve, hogy megszülettünk, de azért ugye ez egy fiatalon lehet, hogy nem annyira izgatja még az embert épp most. Véletlen, de ide tudom idézni, hogy ilyen gyászfeldolgozásról készítettem egy hosszú interjút, aki ezzel foglalkozik, és hát ő is ugyanezt mondta, hogy ő még 30 évesre volt, mikor megözvegyült, hát azt se tudta, hogy mi az, mert ebbe az életkorban nem foglalkozik az ember túlságosan sokat a halállal, de előbb-utóbb ezek eljönnek már csak amiatt is, hogy az embernek a szülei eltávoznak, vagy először persze a nagyszülei, akikhez szintén lehet nagyon szoros viszonya. És ezek az emlékek, az emlékeknek az ápolgatása, a faragása, szépítgetése, meg egyáltalán a megfogalmazása az egy hihetetlen nagy feladat. Hát nekem mindig az az egy mondat jut eszembe, ami egy prózai mondat, az Ottlik írja, azt hiszem azt már a Buddhában írja, hogyha a világ összes írója egész életében azt próbálná megfogalmazni, hogy milyen volt egy hajnali séta során a szombathelyi országút, akkor se tudná leírni. És ez egy csomó életpillanatunkra igaz, tehát hogy itt él bennünk, ahogy idősödünk a korral, mi ugyanazt hisszük, hogy ez egy állandó élmény bennünk, de bizonyára változik. Tehát ha egy bizonyos élményt mondjuk lenne az embernek erre esze fiatalon, hogy egy gyerekkori élményét megfogalmazza 15 évesen, 20 évesen, 5 éves periódusokban, és aztán összehasonlítja, hogy mit ért le 15 évesen, meg mondjuk 55 évesen, lehet, hogy elcsodálkozna az eredményen. Nyilván egy vers, ez egy más szintre emeli az egészet, és ilyen értelemben ez egy, nem is tudom, valamiféle ajándék, hogyha ezt normálisan meg tudom írni abban a pillanatban, persze, akkor hát az jó. Aztán lehet, hogy meg kell írni majd még egyszer, meg még egyszer. Ez idő eldönti.
De akkor nem csak az élet hat az írásra, hanem azt láttam mind a hármatok kötetében, hogy az írás is hat az írásra, mert mind a hárman reflektáltok akár nagyon direkt módon. Gábor, nálad azt látom, hogy inkább csak ilyen rejtetten arra, hogy írsz, hogy te inkább a szavak és a mondatok szintjére, de hogy nálatok kettőtöknél meg ki van mondva konkrétan, hogy verset írtok, és engem az érdekelne így lassan zárásként, hogy egyrészt én ezt valamennyire trendnek is érzem, hogy a versben beszélünk arról, hogy verset írunk. Ti mennyire érzitek annak, illetve hogy ez mennyire tudatos és mennyire koncepció, és mennyire alakítja így magát a szöveg. Nekem a kedvenc Hartai Csaba mondásom az, hogy a vers mindig megírja önmagát, és neki is állandóan benne van az, hogy vers, és hogy ez mi alapján kerül bele akár a szövegetekbe, vagy miért tartjátok fontosnak benne hagyni. Nehezet kérdeztem.
Ugye nálam nincs benne direkten, azért, mert én nem szeretem. De ez nem minősítés, tehát ez egy ízlés kérdés. Én nem szeretem azt, tehát arról írni, hogy verset írok, ez igazából ennyi. az, hogy megjelenik, az, tehát az írás is lehet a traumafeldolgozási módszere, ilyen értelemben hazugság lenne teljesen elhallgatni, vagy görcsösen akarni, kitakarni. De ennyi, én egyszerűen csak nem szeretem, ezért nincs ilyen direktem benne.
Én sem szeretem, nincs mit tenni. Veres Attila volt itt 2 órával ezelőtt, és azt mondta, hogy az írásnál nincsen betegebb dolog nagyjából, és hogy amúgy nagyon adom ezt a gondolatot, hogy miközben ez azért tud tetszelgő gondolat lenni, de hogy bízom benne, hogy kötetemben nem ez van, hanem szóval hogy az, hogy az apámnak tényleg nem lehet elmagyarázni, hogy mi az, hogy költő, meg hogy így névszámláláskor, érted, most meg kell adni a foglalkozásodat, és a közösségszervező koordinátor, ami amúgy az én polgári szakmám, az amúgy nem megadható. És akkor a nővéremnek így kínomba azt mondtam telefonban, hogy írja be, hogy költő. Mert nem, hogy ha a másik nem, akkor legyen ez. És hogy nevetséges ez a foglalkozásom, vagy hogy ezen így tudunk mosolyogni, és hogy pont ettől, hogy ez egy baromi idegen dolog, az, hogy a szüleiddel való viszonyodat kiteregetett egy kötetben, vagy az, hogy egyáltalán bármiről írsz valamit, az amúgy egy nagyon elidegenítő valami, a valamit is túl használom. Szóval, hogy nem, azt hiszem, csak ez egy plusz egy ilyen üveg a társadalom és köztem, vagy plusz egy ilyen cella, és hogy valójában egyetértek azzal, hogy ez egy trend, hogy beleírjuk a versenyünkbe azt, hogy verseket írunk, csak közben trend szembenézni az idegenségeinkkel, szembenézni a kapott címkénkkel, és hogy közben a költőség az baromira egy címke. Vagy nem tudom, erről tök sok kocsmasztalnál beszélünk nagyon sokat veled is, hogy amúgy miért vagyunk versírásra ítéltetve. És hogy valójában ezek ilyen baromi valid kérdések, és hogyha ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy benne van, hogy verset írok, akkor be kell tenni. Azt hiszem, miközben igen, tud elkoptatott lenni, én is érzem, és Dúri is volt nagyon kedvesen, de oda-oda szólt, és ilyen 3-5 sorokat húzott ki, hogy jó, itt már elég a metából, és teljesen igaza volt.
Hát én erre nagyon okosat most én nem is tudok mondani, mert ez úgy belekerül. Hát most ugye én szoktam ezt úgy mondani már máskor is, hogy így a költő, mint olyan, hogy azért az ember persze egyrészt mindig költő, tehát a nap 24 órájában és szinte egész életében, ugyanakkor meg mégsem. Tehát mindig lehet valami címkét akasztani az emberre, hogy amikor buszon utazik, akkor utas, a okmányhivatalba, vagy mi a csoda, az ott meg állampolgári kötelességének, vagy kitölti ezt a bigyót, népszámlálást. Tehát, hogy annyi minden titulusunk van, meg formája az életünknek, hogy szinte az nem is olyan nagy baj, hogyha az ember elmondhatja magáról, hogy költő, még akkor is, ha ezt lehet stigmának is, vagy majdnem egy ilyen rontásnak gondolni. De hát mégiscsak ez a helyzet, és hogyha most verset ír, az miért rejtegetni való, mint hogy fogatmos, vagy bármi egyéb, amik ugye szintén belekerülnek a versekbe, vagy olyan apró mozzanatai az életnek, vagy olyan apró személyes tárgyaink, amikhez, ha úgy nézzük, szintén senkinek semmi köze nincs, akkor már az, hogy éppen verset írok, az érdekesebb abból a szempontból, hiszen úgyis, ha oda kerül a sor, ezt az illető elolvassa. Nem minthogyha akkor olyan nagyon megrepődne azon, hogy ez egy vers, amit olvas, mert tudja, de ez egy ilyen N-farkába harapó kígyó.
Hát köszönöm, és most szeretném, hogyha zárásként még mindannyian felolvasnátok egy-egy verset, és akkor most kezdjük azon az oldalon.
Viselése vers címe, ami Gál Ferencnek van ajánlva. A hínárok kinőnek a száraz földre. Rácsavarodnak a város védőszentjének szobrára a templomkertben. Ránehezednek az utcára, láncra fűzik a házakat, viselésre kínálnak minden otthont. Elfordulnak a csillagképek. Ma nem jön el a dél. A harangszó helyén megpihen a kert. Elfogysz. Mint az ág, amit visszametsz a kertész, A fák nyugalmi időszakában, lomtalan állapotban sötétséggel töltik meg a hiedelmeket. Elnyelik a gallyak a könyörgést. Nem azért van csend, hogy megszólalj. A víz strigulákban száradó nyomain egyensúlyozom, mintha vezetnének valahova. Olyan volt a sebe, mint a partra húzott kajak nyoma a homokban, a holtágakat megjárt test megsebzi a partot. Összemennek a vizek is, mintha utánoznának. Alattuk bunkereket találunk majd, amiket családi történeteken keresztül tanultunk használni, amikor még nem tudtuk, hogy akarhatjuk, hogy jól akarunk lenni.
Római jog. Másfél sarokra vagyok tőled, ide látszik az ablakod, világít, római jogot tanulsz. Nem megyek fel hozzád, mert római jogot tanulsz, és nem szereted, ha a római jog tanulása közben megzavarnak, mikor a keddi ZH-ra készülsz. Egyszer csak már nem tudunk miről beszélgetni, mert római jogot tanulsz, aztán már nem is lett volna alkalmunk. A keddi zertéi körbe lengik a háztömbödet, nem mehetünk egy saroknál közelebb hozzá, te pedig nem is jönnél távolabb ennél, mikor a keddi római jog ZH-ra készülsz. Talán majd egy szerdán, azt mondod. Akkor benézünk minden kocsmába, ami messzebb van egyetlen saroknál. Nagyokat fogunk beszélgetni a rómaiok filozófiájáról, meg bármi másról. Ha megérjük, talán még fel is mehetek. Fiókba teszed a tankönyveket, lefűzöd a jegyzeteket. Én pedig nem szólok majd hozzád, nehogy megzavarjalak, mikor a keddi rómaiok órák nyomait próbálod eltüntetni.
Ez pedig a kötet címadó verse, a fikusz téli esítésének napja. A 35. érettségi találkozóra úgy indultam el, hogy nem az eltelt éveket számolta, hanem inkább az volt bennem, hogy már megint, hiszen csak tegnap előtt volt a 30. és persze a baranyai és somogyi októberfényi dombok között kanyarogva az is végigfutott az agyamon, mi a csodáról beszéljek, mi történt velem az elmúlt 5 évben, hogy lehet elmesélni 5 évet, aminek minden pillanatára emlékezni vélek, ugyanakkor épp az imént gondoltam rá, hogy csak most volt a 30., mintha ez az 5 év nem is létezett volna. És fura módon sokan jöttek ugyanezzel, hogy mintha tényleg megállt volna az idő, akadnak, akik évtizedek óta dolgoznak ugyanott, vagy teszik nagyjából ugyanazt, így aztán a történetük nem is rólunk, hanem inkább a gyerekeinkről szólt. A borocska melletti esti dünnyögésből az derül ki, mintha tényleg annyi lenne már az életük, hogy melyik gyerekből ki és mi lett. Ez bennük az érdekes. A gyerek, az utódok, a továbbélők, ők léteznek igazán. Ugyan többen felemlegették, hogy szinte csoda, még senki sem halt meg az osztályból, hiszen az általános iskolai társaságból páran már elmentek, rizikós korosztálya miénk, mi meg még itt vagyunk, tessék. Tessék, itt vagyunk, ülünk a tihanyi kolostor boltíves freskói alatt Irsai Olivér pálinkával és mindenféle vidéki bortársaságában. Amikor rám kerül a sor, azt állítom, hogy szinte ugyanazzal bíbelődöm, mint már gimnazistaként is, írok ezt meg azt, hol verset, hol autóversenyzős cikket, és ennyi, a gyerekekről nem mesélek semmit, hiszen csak annyira érdekesek ők bárkinek, mint nekem a többiek gyerekei. Holott igazándiból az 53 éves fiúk az örök gyerekek, azért jövünk össze, hogy újból lássuk a régi gyerekeket, ne a bácsikat, akiknek gyerekei egymás számára idegenek. Így telik el az este, a röpke éjszaka, majd a reggel is, amikor már mindenki a telefonján játszik, szervezi a napot, a hosszú hétvégét, a következő 5 évet. Lassan búcsúzunk a tihanyi templom tövében, amikor az osztályfőnök úrnak így mondja, kiakadt a nyaka, vagyis lecsuklik a feje, nem tudja tovább tartani, a bal kezével támasztja a fejét, miközben kezet ad, mindenkinek azt mondja, Isten megáldjon, és közben furán fogja és tartja a fejét, hogy szembe tudjon nézni velünk. Hazafelé autókázva még élesebbek a fények, talán ez is tette, hogy végtelen fáradtság tört rám, egy útmenti parkolóba tértem, hogy aludjak picit, amikor felébredtem, már alkonyodott. Az, hogy a fikuszat teraszról ezen az estén vittünk be Fered helyére télire, csupán véletlen egybeesés.
Én nagyon köszönöm a válaszaitokat, köszönjük a figyelmet, és akkor a szerzők dedikálnak kint az előtérben. Köszönöm.